Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, ahogyan meg akar szólítani bennünket. Böjt második vasárnapján az ige hirdetésnek az alapigéjeként meg van írva Máté evangéliumának 20. fejezetében a 20-tól a 28. versig. Istennek igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. Amikor odament hozzá, tudnélik Jézushoz, Zebedeus fiainak anyja a fiaival együtt leborult előtte és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő így felelt, mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Kiíhatjátok-e azt a poharat, amelyet én ki fogok inni? Ők így feleltek, kiíhatjuk. Erről ezt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy kiüljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi 10 tanítvány, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta, tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenkinek a rabszolgája. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Vannak bizonyos szituációk, amelyek életkorokra vagy élethelyzetekre jellemzőek. Például ilyen a játszótér, az ember, amikor gyerek, akkor sokat van játszótéren, viszonylag nagy hányadát az időnek, szabad időnek ott tölti, és aztán ez újra erőkerül a játszótér, amikor az ember felnőtt lesz, és gyermeke vagy unokája lesz, akkor is viszonylag tetemes időt tölt el az ember a játszótéren, és hát a játszótéren mindig nagyon sok izgalmas dolog történik. És az egyik ilyen klasszikus, nagy kedvencem, amikor kisgyermek, még az én kislányom is kisebb volt, mondjuk 2-3 éves, és akkor kint voltunk a játszótéren, és akkor másik szülők, akik szintén ott voltak kint, vagy random felnőttek, oda jöttek, és akkor lehajoltak az én kislányomhoz, és akkor megkérdezték tőle, hogy ugye milyen jó ez a játszótér? Szeretsz itt játszani? És természetesen egy 2-3 éves gyerek már tud beszélni, beszélget, de azért még nem nagyon. De hát ebben a helyzetben szerencsétlen köpni-nyelni nem tudott, mert egyrészt úgy megijedt az idegen felnőttől, aki közel jött hozzá, hogy ha tudott volna, vagy ha akart volna, se tudott volna válaszolni a kérdésre. És hát nyilvánvaló, hogy ez a kérdés, hogy szeretsz-e játszani, meg jól érzed-e itt magad a játszótéren, ez nyilvánvalóan nem a gyermeknek szól, és a mellett álló szülő, aki ebben a szituációban én voltam, természetesen válaszoltam erre a kérdésre a gyerek helyett, hogy és mindezt egy kicsit elváltoztatott hangszínnel és kényszeresen többes számból, hogy természetesen szeretjük a játszóteret, és nagyon szeretünk ide járni. Azt hiszem, aki szülő vagy nagyszülő, az meg tudja ezt erősíteni, de talán a gyerekek is emlékeznek hasonló fiatalabbak is hasonló szituációra. És hát ez a helyette kérdezés és helyette válaszolás, ez egy bizonyos életkorban, vagy hát a gyermek bizonyos életkorában ez egy viszonylag természetes dolog, és aztán ennek lehetnek később ilyen bájos folyamányai, miszerint a gyermek már megnő, és nagy lesz, és okos lesz, és már tudna válaszolni, de a szülőben benne van ez a reflex, hogy ő válaszolja helyette, és ezt akkor is megteszi. És ez még ilyen aranyos is tud lenni még egy pár évig. És aztán utána, amikor már a gyermek felnő, akkor, és ez a dolog még mindig fönnáll, akkor ez már nem egészséges. Tehát amikor felnőtt korban az ember helyett a szülei kérdeznek és válaszolnak, akkor már ott azt érezzük, hogy az már úgy annyira nem oké, már egy ilyen idős korban. És pont egy ugyanilyen szituációval találkozunk a mai igénkben. Ugye Jézus korában még ugyan nem voltak játszóterek, de minden bizonnyal megvolt ennek a szituációnak, amit itt az előbb felvázoltam, ennek a kornak megfelelő változata. És hát a mai igénkben egy testvérpár van a középpontban, és az ő édesanyjuk. Zebedeus fiairól van szó, ők Jakab és János apostol voltak, különben, és az ő édesanyjukkal mennek oda Jézushoz, és az anyuka előre áll, és egy kérdést tesz föl Jézusnak mégpedig, vagy hát Jézus megkérdezi, hogy mit akarsz. És ezt válaszolja, hogy mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik a jobb kezed, és a másik a bal kezed felől. Érdekes maga a kérés is önmagában, de hát először nézzük a formai részét, hát ugye Jakab és János, ők felnőtt emberek voltak. Jézusnak a tanítványa, ugye az evangélium 20. fejezetében járunk, tehát már az utolsó részeiben az evangéliumnak, tehát már egy jó ideje ott vannak Jézus mellett, sőt az evangéliumban még azt is olvassuk, hogy a 12 tanítványon belül is volt egy belső kör, ami hármas belső körből Péter, Jakab és János, kettő, Jakab és János, ez a két úriember volt, ez a testvérpár, akik itt most az anyukájukkal együtt mennek Jézushoz. És hát ugye azt kérte ez az anyuka, nyilván az ő fiainak a nevében, hogy majd az ő országában, Jézus országában hadd üljenek ott egyik a jobb keze, másik a bal keze felől. Mit jelent ez? Pontosan nem tudjuk, hogy Zebedeus fiainak, tehát Jakabnak és Jánosnak az édesanyja ezt hogy értette ezt a te országodban, ugyanis akkor még nem volt nyilvánvaló, hogy Jézus most fog-e alapítani egy földi országot, ugye sokan ezt hitték róla, hogy itt a mennyei országról van szó, valószínűleg nyilván ez utóbbiról van szó, de hát ezt még nem tudjuk pontosan, de a dolgok lényegén ez nem változtat, miszerint az ókori keleten, hogyha valahova vendégségbe hívtak valakit, akkor a legfontosabb emberek mindig a legközelebb ültek a házi gazdához, a vacsora asztalnál, vagy ebédlő asztalnál. Ma ugye ezt a lakodalmakba tudjuk lemérni, hogy ugye a nászasztalnál, ahol ott ül az ifjú férj és feleség, akkor körülötte legközelebb, a legközelebbi családtagok vannak, és akkor szépen arrébb, ahogyan az ültetési rendezt megadja, vagy legalábbis hagyományosan ez így szokott történni. De akkoriban Jézus korában az ókori keleten ez minden étkezésnél így volt. Minden étkezésnél. És amikor Zebedeus fiainak édesanyja ezt kéri Jézustól, akkor ő azt kéri, hogy a legjobb pozíciókat majd az ő fiai kapják meg. Jézus két oldalán, jobb keze és bal keze felől. És hát Jézus ugye reagál erre, és nagyon fontos megnézni azt, hogy Jézus mit mond, és mit tesz reakcióként erre a kérdésre. Nézzük meg először, hogy mit tesz, pontosabban azt, hogy mit nem tesz. Hát nem hajtja el őket. Ez az első. Oda jön ez a két felnőtt ember, és az édesanyjuk mögé bújnak, aki jön, és akkor Jézus nem mondja azt, mikor oda jönnek így hárman, hogy jó anyuka, a fiúk már nagyok. Tehát már ezt ők is meg tudnák kérni, hogyha akarnák, akkor most váltsunk át erre, jó? És nem ezt mondja. Nem hajtja el őket. Mit kívánsz? Azt kérdezi. Pedig nyilvánvalóan látta, hogy mi a helyzet. Másrésztről pedig, amikor felteszik ezt a kérdést, akkor Jézus ugye azt mondja nekik, hogy fogalmatok sincs, hogy mit kértek. Nem tudjátok. El tudjátok vajon viselni ennek a következményeit, amivel az jár, amit ti kértek? Azt az utat, ami ezekhez a bizonyos főhelyekhez vezet. És nagyon érdekes, hogy Jézus még ekkor sem küldi el őket. És ez egy fantasztikus üzenet, az előző is, de ez is egy fantasztikus üzenet, hogy nincs rossz kérés, vagy hát van rossz kérés, de nincs olyan rossz kérés Jézusnál, amit ő ne hallgatna meg. És ahogyan nem hajtja el az apostolokat sem egy rossz kéréssel, csak aztán persze kezdjünk valamit a válasszal, tehát amit kapunk rá nyilván, de hogy nem hajtja el az édesanyát sem, és ennek is fantasztikus üzenete van, hiszen ezzel Jézus aláhúzza azt, hogy bizony van jelentősége fontos és releváns közben járni. Mit jelent a közben járás? Azt jelenti, hogy valakit én az Isten elé viszek. Valakiért én imádkozom. Akár olyas valakiért is, aki önmaga amúgy megtehetné, mert már felnőtt, vagy már érett ahhoz, hogy ezt megtegye, hogy az Istennel saját kapcsolata legyen, de valami miatt akár az akarat hiányában, akár más hiányában nem teszi meg, nekem van lehetőségem arra, hogy őt fölnyaláboljam, lelki szempontból értve persze, és oda vigyem Jézus elé. Még akkor is ezt ő meg tudná tenni. És Jézus nem hajt el. Hogy na, ne te, majd, hogyha ő akar, akkor majd akar valamit, akkor majd ide jön. Nem. Lehet közben járni, és lehet rosszul kérni Jézustól. Akkor sem küld el. Akkor sem küld el. És nagyon érdekes az is, hogy mi az, amit még mond Jézus ezen túl, hogy ezeket teszi, vagy hát nem teszi, attól függ, honnan nézzük, de hogy mi az, amit még ő mond és tanít ennek mentén, az amúgy rettentően féltékeny maradék 10 tanítványnak is, akik teljesen fel vannak háborodva attól, hogy ez a 2 tanítvány próbálja magát pozícionálni minél hamarabb, hogy bebiztosítsa magának a jó helyeket majd a tutiban. És Jézus tanítja a tanítványokat, és mondja nekik, hogy hát tudjátok, hogyha valaki hatalmat akar, hogyha valaki főhelyet akar, hogyha valaki a tűz közelben akar lenni, akkor annak küzdenie kell ebben a világban, és ennek a küzdelemnek sokszor az az ár, hogy másokat eltaposnak. Nagyon jól tudjuk, és szerintem mindannyian tudnánk rá példát hozni, hogy akár egy munkahelyen, akár egy bármilyen más szituációban az ember előbbre akar jutni, akkor az sok esetben másképp nem tudja megtenni, csak mások kárára. Mert a torta ugyanakkora, és ugyanezt a tortát szeleteljük mindannyian. Ha valakinek nagyobb szelet jut, akkor az értelemszerűen azt jelenti, hogy a többieknek kisebb szelet jut. És Jézus erre azt mondja, hogy ez így van, hát ezzel nem tudunk sem csekezni, viszont közöttetek ne így legyen. Közöttetek ne így legyen, tanítványok között. És ez nem csak akkora az apostoloknak szól akkor, hanem ma nekünk is. Ne így legyen közöttetek. Hanem felvázol Jézus, aztán azt mondja, aki első akar lenni közöttetek, vagy aki nagy akar lenni közöttetek, az szolgáljon a többieknek, és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a szolgája. Olyan ez a rendszer, amit itt Jézus felvázol, mint egy feje tetejére állított piramis. Hogy aki a csúcsán van, valójában az van legalul. Vagy megfogalmazhatjuk úgy is, hogy valójában aki legalul van, az van a csúcsán. És ugye ez nem egy utópia, ez nem egy ilyen nagyon szép elképzelés, ami vagy bejön, vagy nem, hanem Jézus nem csupán beszélt erről, hanem meg is mutatta. Az utolsó mondata az az igényben, hogy mert az emberfi azért jött, nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon és életét adja váltságos sokakért. És ez a szolgáljon kifejezés itt az eredeti görög nyelvben, ez nagyon izgalmas, mert egy olyan ige módban van, ami egy egyszeri alkalmat feltételez. És Jézus már ezzel rámutat arra, hogy lesz majd egy pont az ő szolgálatában a nagy pillanat, amikor ő egészen nyilvánvalóan megmutatja az ő szeretetével azt, hogy ő van a piramis csúcsán, azaz a fejére tetejére állított piramisnak a legalján, mert ő mindenkinek szolgál. Ez pedig nem más, mint a kereszt, amiről az énekünkben is énekeltünk. És ilyenkor böjti időszakban mi is arra szegezzük a tekintetünket, a kereszt felé fordulunk, hátunk mögött van már a jászol, előre tekintünk a kereszt felé, és nem azért nézünk rá, mintha éltetnénk, vagy mintha felmagasztalnánk a szenvedést, hát ki szeret szenvedni senki nyilván. Nem erről van szó, hanem arra az árra figyelünk, ami árat Jézus fizetett meg azért, hogy a piramis legaljára, csúcsára kerüljön, és ezáltal nekünk örök életet biztosítson. És ez a legtöbb, amit ő tehetett, értünk. És ezt a példát tudjuk mi követni. Ha kereszténynek mondjuk magunkat, ami azt jelenti, hogy Krisztus követő, Krisztiánosz, ugye az eredeti görög kifejezés, tehát nem a keresztséghez van köze, hanem a Krisztushoz. Ugye Krisztusi tulajdonképpen azt jelenti szó szerint a keresztény. Akkor mi a Krisztust követjük, és próbálunk a piramis csúcsára, azaz aljára minél közelebb kerülni a Mesterhez, aki utat mutatott nekünk. Így hát tegyük föl magunknak a kérdést is, ez a böjti időszaknak legyen egy vezérfonala most a számunkra, hogy mi az a helyzet, kik azok az emberek, mi az az alkalom, ami az én szolgálatomra vár. Ami az én odafordulásom, vagy aki az én odafordulásomra vár. Mi az a helyzet, ki az az ember? Mi az, amit talán csak én tudok megtenni, senki más a világon. Csak én tudok megtenni azért, hogy jobb legyen. Hogy több legyen, hogy én is, és mások is közelebb juthassanak a piramis csúcsához, aljához, a Mesterhez. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy példát adtál nekünk, Urunkat, hogy ezt a példát hülyen tudjuk követni, formáld át az életünket, hogy közösségeink, családjaink, emberi kapcsolataink, és ez a világ jobb hely lehessen mi általunk. Amen.